Urmezei Erzsébet, mégis. Milyen sokat kellene hinnem, és milyen keveset hiszek. Milyen keveset kellene vinnem, és mennyi terhet viszek. Egyedül rá kellene néznem, s magamra révedek. Ragyog a cél viharban, vészben, s hányszor eltévedek. Mégis elcsüggedjek, megálljak. Miért csüggedjek el? Hisz olyan keveset hiszek még, s már az is fölemel. Mint minden én nyomorúságom, nagyobb a kegyelem. Ebben hiszek, s szemem bűnbánón megint ráemelem. Kis hitet, hogy megerősítsen, míg többről többre nő, s egész a célig elsegítsen. Hatalmas Isten ő. Jézusban szeretett testvérek, a neves evangélikus diakonisszának, Turmezei Erzsébetnek egy versével szeretném nyitni ezt a mai szentbeszédet és ezt a nagybőjti lelki gyakorlatos sorozatot. A koncepció a következő. A három isteni erénnyel foglalkoznánk a három alkalom során, hit, remény és szeretet, és ebből ugye értelemszerűen az első az a hit. A mai napnak a témája tehát ez. És ehhez én társítottam egy rózsafűzér titkot is, mégpedig a világosság olvasójának 5. titkát, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. És ennek a mai elmélkedésnek a címe a következő, Ábrahám hitével. Lehet, hogy a kevesebb néha több, itt is meg lehetett volna elégedni kevesebbel, de nem véletlen hívom segítségül Ábrahám atyánkat. Az Ószövetség egyik, ha nem a legjelentőség teljesebb karaktere ő. Persze most egy kicsit hazabeszélek, mert számomra ő a legkedvesebb az Ószövetségből. Noha időben nagyon távol élt tőlük. A hitben azonban, ahogy erről az Új Szövetség többször tanúskodik, Ábrahám a mi atyánk volt. És éppen ezért ehhez a témához nálánál alkalmasabb karaktert úgy hiszem nem találhatnánk. Ábrahám útját fogjuk járni ezen a mai napon, amikor a hitről van szó. És hogy hogy kerül ide ez a titok, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát? Most testvérek, ahogy Ábrahám szemlélte a csillagos eget az ígéret birtokában, úgy szemléljük mi is, 21. századi keresztények, ugyancsak az ígéret birtokában a legszentebb eukarisztiát. Azt mondja az Úr Ábrahámnak, nézz fel az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Nyilván tudjuk jól, ez egy lehetetlen vállalkozás. Ennyi utódod lesz, megszaporítalak és áldássá teszlek téged sokak életében. Ábrahám nézte a csillagos eget, de sem a tapasztalás, sem az értelem nem segítette őt. Egyedül a szíve. Mi is nézzük az eukarisztiát minden szentségimádásban, minden szent áldozásban, de bennünket sem az értelem, sem nem a tapasztalás, hanem a szívünk segít előre jutni. És éppen ezért bátorítalak benneteket, testvérek, hogy tanuljatok meg behúnyt szemmel hinni. Ugye a keresztény embernek a megközelítése az egy kicsit más, vagy talán nagyon is más, mint a világ logikája, hiszen a világ azt követeli, hogy hadd lássam, és akkor elhiszem. Talán még sokszor mi is megfeledkezve magunkról szoktuk ezt mondani, hogy hiszem, ha látom. Ellenben Szent Ágoston püspökkel a hívő ember sokkal inkább azt kellene, hogy mondja, hogy látom, ha hiszem. És ez a kiinduló pont. Látom, ha hiszem. Ha hiszem, ahogy Ábrahám hitte, behunyt szemmel is az Isten ígéretének teljesedését. Az, hogy áldássá válhat sokak életében. Nekünk is úgy kellene hinnünk az Isten ígéretének teljesedésében. Ábrahám útja ezzel az igével kezdődik. Menj ki földedről, atyád házából arra a helyre, amelyet majd mutatok neked. És kedves testvérek, a mi útunk is tulajdonképpen ezzel az igével veszi kezdetét. Menj ki földedről, atyád házából arra a helyre, amit mutatok neked. Mit jelent ez ma 2026-ban? Azt, hogy menj ki földedről, atyád házából, vagyis lépj ki a komfortzónádból. Mert a hit a komfortzónádon túl kezdődik. Mi a komfortzóna? Ott, ahol otthonosan mozgunk. Amit az ember még vakon is tud. Otthonosan mozgunk a saját köreinkben, családi környezetben. Otthonosan mozgunk a város bizonyos részein, ahol életvitelszerűen forgolódunk. Otthonosan mozgunk még az egyházközségben is jó esetben. De testvérek, valójában, ha meggondoljuk, a hit nem ezen keretek között, hanem ezeken kívül kell, hogy kiteljesedjen. Nagyon könnyű a Szentmisében imádkozni, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Ezt nagyon könnyű a templomban imádkozni. A templom küszöbön kívül már sokkal nehezebb. Ennek csak hangot adni. Hát még tanúságtevő élettel ezt alátámasztani. Márpedig ez az ige, menj ki földedről, atyád házából, hívő ember, erre szól. Jó, hogy itt vagy, Isten házában. Erőt gyűjtesz, vigasztalodsz, bátorítást nyersz. Ha szentségi életet élsz, a szent áldozás által megerősödted a te hitedet, a te elköteleződésedet, eltelsz Isten szent lelkével. Jó, hogy itt vagy, félreértés ne essék. De nem léphetsz ki úgy a templomból, mintha mise történt volna, értsük jól, nem mintha szent mise, hanem mintha semmi se történt volna. És én ezt vallom, hogy az ember nem lehet ugyanaz az Istennel való találkozás után, mint annak előtte volt, hiszen Ábrahám sem volt ugyanaz az Istennel való találkozás után, mint annak előtte, amikor hitte, remélte, leginkább talán az Ószövetség hitével félte őt, nem volt ugyanaz a megszólítás után. És az egyház is úgy tekint Ábrahámra, mint a hívő ember prototípusára, az első hívőre a történeti időben belekezdődik az üdvtörténet, testvérek. El kell tehát hagyni a régit, ahogy Ábrahám is tette, a régi önmagunkat elsősorban, hogy képesek legyünk befogadni azt az újat, amit az Úristen készített számunkra. De vigyázat, testvérek! Vigyázat! Korunk embere a leselejtezés kultúráját éli. Vagyis minden, ami régi, az számára sokszor ócska is. Csak annak az újnak van jogosultsága, amely Isten áldását hordozza. Sok mindent le lehet cserélni. Fogyasztói társadalomnak szinte ez egyfajta törvényszerűsége. De a kapcsolatokat, azokat nem kell lecserélni. Talán ismeritek ezt a tanúságos történetet, amikor a székely gyermek leül az asztalhoz, és azt mondja a tányérban gőzölgő levesre, hogy én ezt nem szeretem. És akkor az apja azt mondja neki, hogy fiam, a levest megenni kell nem szeretni. Egymást kell szeretni, és nem megenni. Értsük jól ezt a bölcsességet, testvérek. Kit kell szeretni, mit kell megenni, kit nem kell megenni. Súlyozzuk jól ezeket a dolgokat. A hívő ember arra van meghívva, mint Ábrahám, hogy áldás legyen sokak életében. Tegyük fel a kérdést magunknak, vajon én áldás vagyok mások életében? Nincsenek az életünkben hiába való találkozások. Mindenki vagy áldás, vagy feladat a számunkra. És Isten mentsen meg attól bennünket, hogy az önzésünk okán átokká váljunk. De már ez sem mindegy, hogy én áldás, vagy feladat vagyok mások számára. Ne nehezítsem a dolgukat. legyek áldás az életünkben. Ugyanakkor fontos, hogy ne csak a mostra fókuszáljunk, testvérek. Ne csak erre a nagybőti időszakra, itt 2026 húsvétje előtt. Ne csak erre az életszakaszra, amiben éppen most vagyunk. Olyan lélekállapotban, amilyenben. Hanem tekintsünk előre. Nagyobb távlatokban is gondolkodjunk, amikor hitről, hitvallásról, tanúságtételről beszélünk. És ezzel kapcsolatban egy kedves történetet is megosztok veletek. Egy turista szállást kér egy kolostorban. Barátságosan fogadják, bevezetik az egyik szerzetesi cellába, ahol csak egyetlen ágy van. A turista meglepetten kérdezi a vendéglátóit, hogy hol vannak a bútorok? Miért? A tieid, fiam, hol vannak? Hát az enyémek. Én csak átutazóban vagyok. És jön a szerzetes válasza. Mi is. Csak átutazóban vagyunk. Testvérek, azért ezt tudatosítsuk magunkba itt, ebben a földi valóságban alapvetően mi csak vándorok vagyunk. Mi itt átutazóban vagyunk. És jusson eszünkbe Jézusnak a tanítás, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. A mennyben gyűjtsetek magatoknak kincset, ahol a rozsda meg nem rágja és a moly meg nem emészti. Mert csak átutazóban vagytok. És nagyon fontos lenne ez a hit, ez az Ábrahám nevével fényjelzett hit. Az életünkben annyi minden van, ami leköti a figyelmünket, az időnket, az energiánkat. Jó lenne, hogyha legalább fele annyira foglalkoznánk az Isten ügyével is, mint e világi dolgainkkal, amikkel ugyan szintén kötelesek vagyunk törődni. De ne felejtsük el, testvérek, soha, hogy átutazóban vagyunk itt mi is. És hát arra bátorítalak benneteket, hogy tegyük meg az első lépést. Mint hogy Ábrahámnak is meg kellett tenni az első lépést. Persze igazából a kérdés sokszor nem az, hogy miért, hanem az, hogy hogyan. És én arra buzítalak titeket, erre azért a szentjeink népes közösségében is van, ékes példa, nem egy. Hogy kezdjük el kicsiben. Ez a menj ki földedről, atyád házából, ez nem azt jelenti, hogy hagyd el az otthonodat, az eddigi életedet. Ábrahámnál ezt jelentette, ott egy sokkal drasztikusabb váltás volt. De esetünkben elsősorban azt jelenti, lépj ki a komfortzónádból, hogy tudj kicsiben is hű lenni. Kezdjük azzal, hogy mondjuk rendbe tesszük az ima életünket. Hiszen a hit Isten kapcsolat nélkül tulajdonképpen értelmezhetetlen és értelmetlen is. És akkor itt rögtön föltehetjük magunknak azt a kérdést is, hogy hogy áll az én ima életem. Mikor imádkoztam utoljára? Mondjuk a szerencsésebbek, ha itt voltak a keresztúton, akkor ők nem kell olyan nagyon messzire visszamenjenek, de mondjuk attól függetlenül. Hogyan indult a napom? Megint zaklatva, rohanva, késésben, meg annyi gondtól megterheltem. Lehet, hogy elmaradt a reggeli imádság. Azt hagyján, de elmaradt tegnap is. Szoktam mondani odahaza üveknek, hogy ugye testvérek, két vasárnapi ebéd közötti azért szoktatok enni. Na persze, mindenki szokott két vasárnapi ebéd között enni. Akkor két vasárnapi mise között nem kell imádkozni? Hát hogy ne kellene? És szoktatok is? Hát az más kérdés. De igenis szokjuk meg, testvérek, azt, hogy ahogy két vasárnapi ebéd között is eszünk, mert kell, mert fontos, ugyanúgy két vasárnapi mise között is tudjunk imádkozni. Személyes kapcsolatot ápolva a mi szerető Istenünkkel, aki megszólít bennünket, aki kihív bennünket a komfortzónánkból. Azt mondja sokak által nagyra becsült Robert Sara bíboros, hogy az az egyház, amelyik nem imádkozik, halálra ítélt egyház. Tehát nem elég jótékonynak lenni, nem elég önfeláldozónak lenni, nem elég nagy tetteket véghez vinni, látványosakat sokszor. Először is imádkozni kell. És talán ismeritek azt a történetet, hogy amikor a boldog emlékű kalkuttai Szent Teréz megkapta a béke Nobel-díjat, készített vele egy interjút, egy életinterjút egy, úgy tudom, amerikai újságíró, elutazott oda Kalkuttába, és megkérte Teréz anyát, hogy hát mutassa be a világ nyilvánosságának az ő életét, az ő misszióját. Hogy néz ki egy napjuk például? Hogy néz ki egy napjuk? Teréz anya elkezdte neki sorolni. Hát kedvesként reggel korán megébredünk, kis tisztálkodás, ember rakjuk magunkat, és elkezdjük a hajnali imaórát. Utána egy gyors reggeli, mindenki elindul a dolgára, délben megint találkozunk, imádkozunk. Utána egy kis pihenés, majd mindenki végzi a dolgát, a maga küldetését, délután megint találkozunk, imádkozunk. Utána napnak a vége fele haladva lekerekítjük a dolgunkat, nem abba hagyjuk, csak befejezzük, és akkor estén már megint találkozunk. És akkor lefekvés előtt megint imádkozunk. És az egyszerű, együgyű újságíró hát számolta reggelima, délelőttima, délutánima, esteima. Kedves nővér, ne haragudjon, nem érzi azt, hogy túl sok az ima? Hát mennyi értékes idő elmegy az imádsággal? Ehelyett valami hasznosabbat is lehetne csinálni, nem? És akkor állítólag Teréz anya nyájas arca egészen komolyra változott, össze ráncolta a homlokát, és azt mondja, hogy nézze kedveském, ha mi nem imádkoznánk, mi már nem lennénk itt. Hát ha egy Teréz anya azt mondja, hogy nem sok az ima, persze, szerzetes élet más, mint a világ, civil, laikus mindennapok, de azért mégiscsak, testvérek, ha nem elegendő az ima, akkor ne csodálkozz azon, hogy nem bírod. Ne csodálkozz azon, hogy elfogysz. Ne csodálkozz azon, hogy kétségbe esel. Mert végső soron mindig e között a kettő között kell választani, főleg a mi rohanó világunk modern emberének, hogy kiborulsz, vagy leborulsz. Tessenek választani. Kiborulsz, vagy leborulsz. Na most, ha kiborulsz, akkor tehetetlenségedben neki keseredsz, reménytelen minden, keresed a felelősöket, akiket hibáztatni lehet, akkor már régen nem vagy áldás mások életében. Ha kiborulsz, te jó esetben is csak feladat vagy mások életében. Ellenben, ha leborulsz, ha a saját elesettségedet, törékenységedet felismered és kéred az Isten segítségét, akkor tudsz áldás lenni mások életében. De ezt testvérek ima nélkül nem megy, és igazából nincs is értelme beszélni hitről imádság nélkül. Nincs értelme beszélni hitről Isten kapcsolat nélkül. Ezért kell újra és újra felfedezni magunknak az imádságot. Na most persze azt mondja korunk felvilágosult embere, hogy hát akarom én, szeretném én, vágyom én, de hát atya, nincs időm, nincs időm. Van egy jó hírem, testvérek. Ez egyben a rossz is azoknak, akik már évek óta következetesen mentegetőznek. Az imádság elmulasztása soha nem időhiány, hanem szeretet hiány. Tudnélik, akit szeretsz, arra van időd. Ami fontos neked, arra van időd. Amire meg nincs, vagy akire meg nincs, őt nem szereted eléggé. Azt mondja Henry Van Dyke, amerikai író, hogy az idő túl lassú azoknak, akik várnak, túl gyors azoknak, akik félnek, túl hosszú azoknak, akik gyászolnak, túl rövid azoknak, akik örvendenek, de azoknak, akik szeretnek, az idő nem számít. Akik szeretnek, azoknak az idő nem számít. Mennyire szeretjük mi az Istent? Mert akkor, ha igen, akkor lesz rá idő. Akkor lesz arra is idő, hogy imádkozzunk. Kedves testvérek, szeretnék veletek megosztani egy újabb verset Turmezei Erzsébet tollából. Itt az idő, imádság között húzódó, sokszor feloldhatatlannak tűnő feszültség témájában. A vers címe SOS. Órámra pillantok, sietni kell. Vár a vonat, a busz, a munkahely, várnak a feladatok, küldetések. És mesteremre gondolok. Neki nem volt órája, mégse késett. Soha egy percet se késett. Mesteremre, aki gyalog járt, megállt betegek és virágok mellett, mégis odaért vonat, autó, repülő nélkül mindenhova, amikor kellett. mesteremre, aki nem ismert rohanást, hajszát, időzavart, csak egy láthatatlan órát figyelt, egy láthatatlan vezérlő kezet, és mindent elvégezett. Élő mesterem, irgalmazz, segíts, szent titkodra taníts meg engem is. Ez tulajdonképpen egy imádság, testvérek, különösen az utolsó sorai. Persze, rohanó világban élünk, Jézusnak könnyű volt, gondoljuk. Nem. Értékrend, prioritás, súlypontok, hol húzódnak az életünkben. Sok felesleges dologra az embernek van ideje, sok mindenre, ami az üdvösségét szolgálna, arra meg nincs. Nyilván ez így ebben a formában nem tartható. Amikor készültem a papságra, akkor ugye jelmondatot kellett választani. Ugye minden papnak van egy szentelési jelmondata, amire jó esetben aztán az életét próbálja építeni. Na most ez egyáltalán nem könnyű, testvérek, ezt a mondatot megtalálni, ezt az igét, vagy ezt a töredéket. Hát én is kértem az Úristen szent lelkét, hogy küldjön valamiféle bölcs felismerést. Hogy én 10-20, Isten tudja hány év papság után is azt mondhassam, hogy igen, ez az én jelmondatom, mert ez én vagyok. És abban a lelki állapotban, amiben akkor egyébként voltam, és azóta is nagyon sokszor imáim meghallgatásra találtak, szembe jött ez az ige, aminek egyébként ez a bevezetője. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok. És keservemben úgy is szóltam, hazug minden ember. Mit adhatnék én az Úrnak a sok jóért, amit nekem juttatott? Fölemelem az üdvösség kegyét, és segítségül hívom az Úr nevét. És végül ez lett a papi jelmondatom. Fölemelem az üdvösség kegyét, és segítségül hívom az Úr nevét. És feltüntettem héberül is az angyalok nyelvén, Ábrahám nyelvén, a szentelési meghívómon, Kózjusó tesszá, Uvösém Adonai Ekrá. És ez azért is fontos nekem, testvérek, mert minden szentmisében, az átváltoztatás pillanatában, amikor a kelyhet a pap fölemeli, ezt az igét én elimádkozom. Kószjusó tesszá, uvösém Adonai Ekrá. Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét, én, aki hiszek, bár nagyon gyakran mondtam, nagyon nyomorult vagyok, és csalódtam az emberekben is. De mégis hálás vagyok az Istennek jó téteményeiért. De ez a felismerés nem születhet meg az ember szívében, hogyha nincsen kapcsolata az Istennel. Hogyha nem tudna, nem akarna, nem igyekezne imádkozni. És bátorítalak benneteket, testvérek, hogy választatok ti is jelmondatot. Ha tehetitek az egész életetekre. De egy kicsit egyszerűbb a feladat, hogy minden év indulásakor, ha van olyan, hogy asztali naptárotok, akkor írjátok fel az asztali naptárnak az alsó részére, ahol egész évben látjátok, bármennyit lapoztok, azt az igét, amit arra az évre magadnak választottál. De ne ilyen kényes igéket választatok, ami cirógatja a lelketeket, hanem olyanokat, ami kihív benneteket a komfortzónátokból, amely hitvallás, a tanúságtételre késztet. Általam nagyon kedvelt és igen szeretett Szent II. János Pál pápának van egy imádság, amit az egyház egyébként a hitévében igen gyakran imádkozott, lehet, hogy még ti is emlékeztek erre. Ebben olyan szépen, lényegre törően megfogalmazza ez a szent életű pápa a hívő magatartásnak a lényegét. Uram, tudom, hogy a hit csak a kapcsolat elején látszik magánügynek. Szeretném meghallani kezdeményező szavadat, és igent mondani rá. Meghívásod nem zárhat be önző magányomba, hanem kinyit a valóságra, az élet teljességére. Hitem által kezet nyújtok a másik ember felé. Tudom, hogy hitem bekapcsol Isten népének nagyobb közösségébe. Erősítsd legszemélyesebb ügyemet, hogy életet alakító közügy legyen. Élni, hinni és szeretni csak közösen lehet. Segíts legszemélyesebb ügyemet. Hazudság, hogy a hit magánügy. Nem. Sokan szeretnék a templom falai közé száműzni. De a hit soha nem volt magánügy, a hit mindig közügy. Segítsd az én legszemélyesebb ügyemet, hogy életet alakító közügy legyen. Magyarul segíts, Uram, hogy legyen bátorságom megvallani a hitemet. Kezet nyújtani ezáltal a másik ember felé, kilépve a komfortzónámból. Segíts, Uram, taníts meg engem behúnyt szemmel hinni, amikor nem befolyásol az, amit látok, és nem befolyásol az, hogy nem értem. Mert Ábrahám sem látta, Ábrahám se értette, Ábrahám csak hitte. És ez a hit megigazulására szolgált, ahogy a hit nekünk is megigazulásunkra szolgál. Kedves testvérek, záró gondolatgyanánt szeretném rá irányítani a figyelmeteket arra, hogy nem vagytok egyedül a hit útján járva. Lehet, hogy sokszor ezt éled meg, mert még a családban is magadra maradsz, ha imádkozni kell. De azért ne felejtsd el, hogy Isten mindig ott van. Nem a levegőbe beszélünk, ő nem a képzelt barátunk. Ő valóságos jelenlét. Különösen az Eukarisztiában. Ő mindig ott van. És ha te is ott vagy, akkor az már nem lehet kudarcos vállalkozás. Mert igaz, hogy csak 1%, amit hozzá tudsz tenni az ő 99-éhez, de az az egy, ez nálad van. Az neked kell. Egyedül Isten adhatja a hitet, de a hitedről te is tanulságot tehetsz. Egyedül Isten adhat reményt, de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben. Egyedül Isten ajándékozhat meg szeretettel, de te is bizonyságát adhatod szeretetednek embertársaid előtt. Egyedül Isten ajándékozhat békét, de az egység magvait te is elhintheted. Egyedül Isten adhat erőt, de a csüggedőt te is felkarolhatod. Egyedül Isten az út, amelyet te is megmutathatsz testvéreidnek. Egyedül Isten a világosság, de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében. Egyedül Isten az élet, de te is életkedvet fakaszhatsz testvéreidben. Egyedül Isten képes a lehetetlent megvalósítani, de a lehetséges te is megteheted. Egyedül Isten elégséges önmagának, mégis szeretné, ha számíthatna rád. Menj ki földedről, atyád házából, arra a helyre, amelyet mutatok neked. Amen. Thank you.